Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a nemzeti konzultáció kérdései és a valóság viszonya. Valószínűleg a szuverenitás lesz az a szó, amit kisajátít és elkoptat az előttünk álló választási kampányban a kormányoldal. A héten megkapta a parlament az elnevezésében a szuverenitás védelmét szolgáló törvénytervezetét, és a napokban viszi a postás a magyar otthonokba a témára szervezett nemzeti konzultáció kérdőíveit. A papíron 11 kérdés szerepel, és mindegyik úgy kezdődik, hogy Brüsszel. Ezért adja magát a feladat, hogy átbeszéljük, valóban át akarja-e lépni a magyar szuverenitás határát bármilyen EU-s intézmény, illetve mik azok a feltételek, amelyeket a tagsággal önként vállalt az ország. A kérdések 5 témakört taglalnak: gazdaság, migráció, Ukrajna támogatása, gyermekvédelem és a magyar politika befolyásolása tengeren túlról küldött pénzekkel. Kezdjük a gazdasági kérdésekkel. A kérdői válítása szerint Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást, a kamatstoppot, az extra profitadót, és be akarja engedni a génmódosított ukrán gabonát. Mi az EU álláspontja a rezsitámogatásról, a kamatstoppról vagy az extra profitról? Hogyan illeszkednek az európai jogrendbe ezek a piacgazdaság működésébe beavatkozó kérdések és intézkedések?
Ezek a kérdések ugye az eléggé leegyszerűsítőek természetesen, és nem is tükrözik Brüsszel álláspontjának a sokszínűségét. Ugye azt látjuk, és azt tudjuk, hogy a energiaválság idején, az elmúlt egy-két évben, főleg az energiárak magas alakulása miatt, gyakorlatilag az Európai Bizottság is számos országnak megengedte, hogy hatósági árakkal szabályozza, főleg egyébként a háztartások számára az energiafogyasztást, hiszen olyan magasabb voltak az árak. Tehát tulajdonképpen Brüsszel ebben a kérdésben inkább közeledett a magyar kormányhoz, mint távolodott volna. Most, amikor viszont ezeknek az intézkedéseknek a kivezetése van, akkor visszatér Brüsszel, az Európai Bizottságban szó egyébként, ahhoz a veszőparipájához, hogy ha rezsi támogatásról van szó, azt a társadalomnak a legelesettebb, legkiszolgáltatóbb rétegének kell nyújtani, nem pedig mindenkinek. Márpedig azt tudjuk, hogy a magyar rezsi csökkentés vagy rezsi támogatás gyakorlatilag mindenkinek szól, és igazából arányosan minél gazdagabb valaki, annál jobban támogatja. Tehát az Európai Bizottság ezt jegyzi meg igazából, és szerintem Brüsszel valószínűleg nem fogja tudni megtiltani, hogy eddig se tudta megtiltani azt a magyar kormánynak, hogy azt támogasson az energia számát, annak támogassa, akinek csak akarja.
És azt se felejtsük el, hogy a legtöbb Európai Uniós ország tett lépéseket azért, hogy átalakítsa az energiaellátás szerkezetét, és egyre kevésbé függjön a drága energiaforrásoktól. Az extra profit adóval mi lehet a probléma?
Az Európai Bizottságnak itt vannak kifogásai természetesen. Arra mutatná, hogy az extra profit adót úgy használják, hogy diszkriminálnak mondjuk külföldi cégeket, tehát alapvetően ezzel van baja, nem pedig azzal, hogy extra bevételeket, nyerességeket megadóztatja a kormány. Tegyük hozzá, hogy ez más tagállamokban is előfordul, tehát amit a magyar kormány csinál, az nem kirívó, legfeljebb kirívó a mértéke, meg a hossza, időtartama.
Hogyan kerül a képbe a génmódosított ukrán gabona?
A lényeg az, hogy azt kell biztosítani, hogy az ukrán gabona tovább tudjon haladni Magyarországon, tehát legyen egy normális tranzitja, anélkül, hogy ukrán gabonát, legyen kukorica, napraforgó vagy buza, Magyarországon kipakolnának, Magyarországon és Magyarországon értékesítenének. Ezzel együtt tud élni a rendszer. A génmódosított dolog, ez egy érdekes sztori, mert látni kellene az adatokat, a kormány adatait arról, mert ugyanis tudom azt, hogy elvégeznek rendszeresen vizsgálatokat. Ellenyésző mértékű volt az ukrán gabonában talált olyan elemek, amelyeket egyébként kifogásolnak, hogy minőségi problémát jelentenek, stb. Nagy feladat lenne a kérdőív kitervelőinek, hogyha tudnának egy olyan nyilatkozatot előbányászni az Európai Bizottság részéről, ahol az Európai Bizottság azt mondta, hogy már pedig a génmódosított ugye kukoricának ide kell jönnie Magyarországon. Na ezt kellene szerintem például megkérdezni a Kérdőívnek a szerkesztőitől.
Nem szorosan kapcsolódik ide, de a pénzről szól a palesztin szervezeteknek adott támogatások kérdése is. Erről a konzultációs Kérdőív azt állítja, hogy terroristákhoz jutott. Mi igaz ebből?
Ez kifejezetten elhamarkodta a kormány ezt a dolgot. Egy olyan állítást tett, ami akkor sem volt bizonyítva, amikor ezt tették, majd egy nappal később gyakorlatilag meg így száfolták.
Ugye ez a Várhelyi Olivér posztja kapcsán mondott.
Így van, ugye legalább a kormányzat annyit várhatott volna, hogy ez a felülvizsgálat, amit az Európai Bizottság bejelentett, és Várhelyi Olivér bejelentett akkor, hogy ez legalább befejeződjön, mielőtt egy ilyen kérdéssel rukkolnak elő. Ugyanis ez a kérdés, azt hiszem az ötödik pontja a kérdőívnek, egyértelműen félrevezető és hamis. Tehát az Európai Bizottság átvizsgáltak 120 projektet, ez minden projektet kiterjed gyakorlatilag, ami a palesztinokkal kapcsolatban fönnáll, és nem találtak arra utaló jeleket, legalábbis eddig nem találtak arra utaló jeleket, hogy bármiféle terrorista finanszírozás, tehát a Hamászhoz, vagy bármely más palesztin terrorszervezethez, hiszen van másik is, eljutott volna uniós pénz. Tehát azt kell, hogy mondjam, az ötödik pont az bizony a magyar állampolgárokat félrevezeti teljesen, hogyha erre a kérdésre akarnak válaszolni.
A podcast sorozat előző részében, epizódjában részletesen, bővebben is beszéltünk a migrációról. Most csak egy mondattal térjünk vissza rá. Igaz, hogy migránsgettókat kényszerít az országra az új migrációs paktum?
Nem igaz, mert ugye a migránsgettó kifejezés eleje Orbán Viktortól származik. A migrációs paktumnak van egy eleme, amely gyakorlatilag egyébként én szakértőkkel beszéltem erről, azt mondták, hogy visszaépíteni a tranzitzónákat. Az a különbséggel, hogy a magyar tranzitzóna rendszerben, ami az Európai Bíróság megsemmisített, ugye azt tudjuk, föl kellett számolni emiatt, a magyar tranzitzóna rendszerben gyakorlatilag nem volt határidő arra, hogy meddig lehetett egy családot tartani, ott tartani, zárva tartani. Ez az uniós szabályozás, amit még nem fogadtak el egyébként, ez a másik fontos észrevételem, még el se fogadták, ez uniós szabályozás 6 hónapban maximálná. Nekem azt mondták egyébként, nem is Orbán Viktortól, nem is olyan távol lévő diplomaták, hogy gyakorlatilag ez a tranzitzónát építeli vissza. Tehát, hogyha a logikát úgy folytatjuk, ha a migránsgettónak nevezi Orbán Viktor ezt, akkor gyakorlatilag elismeri utólag azt, hogy a tranzitzónák is migránsgettók voltak.
Fegyvereket és pénzt szánna az orosz agresszió alatt szenvedő, és egyébként valóban a szuverenitásáért küzdő ukrán államnak az európai intézményrendszer állítja ugyancsak a Kérdőív. Van-e bármilyen uniós hatásvizsgálat ennek várható következményeiről? Azaz mennyire megalapozott a Kérdőív sugallta álláspont, hogy mind a fegyver, mind a pénz támogatás az Európai Uniótól Ukrajnának a konfliktus eszkalációjához vezethet?
Ez megközelítés kérdése. Ugye a magyar álláspont gyakorlatilag abban indult ki, hogy amit azért adnak fegyvereket Ukrajnának, és azért adnak pénzt Ukrajnának, mert Ukrajna, és ezt a magyar kormány is elismeri, egy honvédő harcot folytat. Orosz agresszió áldozata, és ha megnézzük az ENSZ szabályozatát, az ENSZ szabályozat arra lehetőséget ad, az ENSZ-nek a szabályai, amit Magyarország is elfogadott, hogy egy ország megvédje önmagát. És itt lép be az, hogy a nyugat úgy döntött, nem úgy, mint 1956-ban Magyarország esetében, hogy Ukrajnát viszont támogatni fogjuk, egyszerűen azért, mert Ukrajna mi érdekeinket is védelmezi.
Van egy kérdés a gyermekvédelminek nevezett törvényről is. Van-e bármilyen jogi eszköze az Európai Bizottságnak, bármilyen Európai Uniós intézménynek, hogy egy meghozott törvényt eltöröltessen a tagállamokkal?
Abszolút, és ilyen értelemben most egy átmeneti időszakban vagyunk, hiszen azt tudjuk, hogy a bizottság, az Európai Bizottság számos tagállamtól megtámogatva egyébként először indított egy eljárást. Ez annak idején ugye 2021-ben nyarán azt hiszem akkor lett elfogadva a törvény, szinte rögtön lépett az Európai Bizottság, és ez végigmentek a procedúrán, és eljutottak oda, hogy most a dosszié, ez a törvény az Európai Bíróság előtt van.
De itt tegyünk egy lábjegyzetet ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz, mert hogy az Európai Bizottságnak, az Európai Uniós intézményeknek nem a gyermekvédelem kérdésével van problémája, hanem azzal az eljárásrenddel és azzal a megközelítéssel, amit a törvény sugalmaz.
Az Európai Bizottság 7 pontban, 7 rendben talált kifogást a magyar törvényen, ezek közül egyik sem vonatkozott arra, hogy a gyermekeket nem kell védeni. Sőt, azt mindenki támogatja, egyszerűen a megválasztott eszközzel nem értenek egyet, illetve úgy gondolják, hogy a számos Európai Uniós szabályt, sőt, szerződéses alapelvet is sértenek.
Végül az utolsó kérdés ezen a kérdőíven a magyar politika befolyásolása. Van bármilyen bizonyíték arra, hogy bármilyen Európai Uniós intézmény direkt vagy közvetve beavatkozna a magyar belpolitikába?
Érdekes fölvetés ez is, mert hogyha nagyon karikírozni akarom a kérdést, akkor tulajdonképpen odáig eljuthatunk, az Európai Unió egész eddig mostanáig uniós pénzből finanszírozták a kormányhoz közeli oligarchákat, ugye, meg hát lehetne sorolni a neveket is. Ha valahol volt egy ilyen finanszírozás, akkor tulajdonképpen ez ott volt, igaz, ennek az Európai Unió igyekszik véget vetni éppen ezzel a kondicionalitású vagy feltételességi eljárással. Az igaz, a költségvetésben, ebben a 7 éves keretköltségvetésben is több olyan alapot is létrehoztak, például a sajtó számára, amiből finanszírozni lehet. Pluralizmus, a média pluralizmus kiteljesítése, a sokoldalú tájékoztatás elősegítése érdekében ilyen finanszírozásra van lehetőség, de mindig is volt lehetőség, és ne felejtsük el, ezt elfogadták legmagasabb szinten is. Tehát vannak a szabályok, és a szabályok alapján meghozzák a döntéseket, és azok vagy tetszenek, vagy nem tetszenek, de végre kell hajtani őket. Most nem akarok arról is beszélni, hogy a kérdés úgy felvetődik, hogy vajon Magyarország finanszíroz-e külső szereplőként a szomszédos országokban különböző projekteket. Én úgy tudom, hogy ezt a magyar kormány tagjai, jeles tagjai sem ejtik véka alá, tehát akkor meg lehet fordítani a kérdést is, hogy akkor ez Magyarország miért teheti meg a szomszédos országokban, és miért büntetne esetleg másokat azért, mert hogy ugyanezt csinálják Magyarország esetében.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!